Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akikkel nem tudtam személyesen szót váltani. Azzal kezdeném, hogy Isten igéje, a Biblia rendkívül sok helyen szól arról, hogy emberi lényünknek, természetünknek van egy olyan vonása, hajlama, ami nem feltűnő ugyan, nem tűnik veszélyesnek sem, de sok minden áll vagy bukik rajta. Most ezt mondhatom tényleg, hogy szó szerint súlyos dolgok állnak vagy buknak rajta, mert komoly, szinte minden esetben komoly botlásokhoz vezet. És ez nem más, mint a magabiztosság, az elbizakodottság, a büszkeségre, vagy talán így mondanám, hogy az Istentől való függetlenülésre való hajlam. Számtalan ige és élettörténet figyelmeztet ennek az igazságára, illetve veszélyére. Most egy ószövetségi és egy újszövetségi igét is említek, sok-sok másikat is említhetnénk. Szeretem mindkét könyv, az ószövetségi meg az újszövetségi részből is felolvasni az igéket, mert olyan csodálatra méltóan összhang és összhang tapasztalható közöttük, és abszolút egybehangzik. A Példabeszédek könyve 16. fejezetében, a 18. versből idézem ezt a rövid szakaszt, hogy a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Máté evangéliumából pedig a 23. fejezet 12. verse, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát megalázza, felmagasztaltatik. Azt hiszem, hogy mindegyik jól ismert ige, mégis érdemes elgondolkodnunk rajta. Nem szoktam sosem ige hirdetések során vers részleteket felolvasni máshonnan, mint a Bibliából. Most nagyon röviden, mivel annyira egybecseng ezekkel, hadd olvassak fel pár sort Petőfinek az Ember című verséből, a néhány első sorát, illetve annak a kezdetét, hogy milyen világosan látta ezt ő, ne felejtsük el, hogy 26 évesen már befejezte az életét. Tehát így kezdődik, hogy nincs nevetségesebb az embernél, oly kevésségben, olyan gőgben él. A világot fitymálják ajkai, s mintha az eget akarná szántani orrával, oly magasra tartja fel. Kevés ember, miben kevékedel? Egy szempillantásnál mi rövidebb? Ember barátom, a te életed. Rohanva jő az idő, s elrohan, egy kezében bölcsőt pólyája van, s másikban koporsóra szemfödel. Kevény ember, miben kevékedel? Hát csak idáig olvasnám, mert nem ez a célunk, hogy ezt hosszabban idézzük, hanem hogy mennyire egybecseng, és hogy mennyire tulajdonképpen tragikomikus. Arra világít rá Petőfinek ez a néhány sora. Az emberi magabiztosságra, elbizakodottságra való hajlam, ami valahonnan jön. Hogy mekkora veszélyről van szó, ugye nagyon sok kifejezésünk őrzi ennek a nyomát, nem is akarom ezt most részletezni, hogy milyen gazdag tárházát találjuk ennek a nyelvünkben. De hogy honnan ered, nem kell másra gondolnunk, mint Sátán bukására. Ugye Ézsaiás könyve 14. fejezete, Ezékiel könyve 28. fejezete, mindkettő egy szakaszt tartalmaz arra vonatkozóan, egy világos leírást, hogy arra nem adja meg a választ, hogy miért történt, de hogy hogyan történt meg Sátán bukása, és hogy mi volt az alapmotívum, ami benne egyszer csak megjelent, mondhatjuk szinte, hogy a semmiből, hiszen Isten nem vádolható valamiféle hibás teremtéssel. Ja, ezt olvassuk az egyik helyen, hogy fölibök hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz. Nyilván nem az erkölcsi hasonlóságot célozta meg ezzel, hanem a hatalomról volt szó. Másik Ezékiel könyvében olvassuk, hogy szíved felfuvalkodott. Felfuvalkodott. Tehát ez valamiféleképpen az önmagával, Istentől nyert képesítéseivel, ajándékaival eltelve, elbizakodva, függetlenült, majd pedig szembefordult Istennel. Először csak egy hajszálnyi volt az eltérés, mint az orló két szála között. Azután pedig tudjuk, hogy ez hova vezetett. És hogy az ember bukása óta milyen mélyen benne gyökerezik az emberben magában is. Ugye az Édenbeli bukás óta a hajlam erre. Most nem a legsúlyosabb állapotra gondolok, arra, hogy valaki magával teljesen eltelve, elbizakodva, büszke, hanem az Istentől való függetlenülés. Valami kis önmagunkra irányuló figyelem. És utána már, ez már egyenes út a magabiztossághoz. Erre nézve pedig elég, ha arra gondolunk, hogy mi is volt az a bűn, mondhatjuk ezt így, ami mindvégig elkísérte a tanítványokat, illetve végig kísérte a 3,5 évet. 3,5 év során az egymással való viszonyukat, és még a keresztre feszítés az áldozat előtti utolsó napon is megnyilatkozott közöttük. Megrázó és megrendítő, hogy ugye tudunk erre válaszolni, mi volt az, ami megterhelte, végig jelen volt, újból és újból felütötte a fejét. Nem a legsúlyosabb formákban mindig, de ha a kereszt közvetlen árnyékára gondolunk, akkor már mindjárt más súlya esik alatba. Ezek a ki a nagyobb viták. Ugye ez volt, ami végig újból és újból felütötte a fejét. Ugye a legjobb szándék ellenére is hova vezethet ez a magatartás? Egy kis elbizakodottság, egy kis önmagammal való elteltség, hogy nem teljesen jó fogalmazva, de értjük, hogy mire is gondolok. Erre az egyik legjobb és legjellemzőbb példa pont Péter apostol esete, illetve története. Eset, ugye, az eset előtt felfúvalkodás. Hiszen ez okozta Péter bukását is. Világosan látható és végig követhető, hogy miként történt ez. Miből fakadt, és hogy hova vezetett. És lépésről lépésre minden részletet nem követünk végig, hiszen azt gondolom, hogy legtöbbünk, vagy majdnem mindnyájunk számára, gondolom, egy világos, ismert történetről van szó. Röviden azért mégis az előzményeket is, a közvetlen előzményt hadd idézzem fel. Máté evangéliumában, a 16. fejezetben Jézus feltette egyszer a kérdést, kinek mondanak az emberek, és kinek mondotok ti engem. És ugye Péter, aki kész volt mindig megszólalni, ez nem mindig negatív, mert itt éppen pozitív volt. Ő elmondta, hogy kinek. Itt olvasható, tehát Máté evangélium a 16. fejezetében, ez az ige, Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ezt a szíve mélyéből, teljes meggyőződéssel, hittel, szeretettel, odaadással mondta. Ez egy hitvallás, hitvallomás volt. Jézus el is ismeri ezt maximálisan. Azt mondja Jézus, mondja neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Elismeri Jézus, hogy a mennyei atya és a Szentlélek befolyása és késztetése nyomán mondhatta ő ezt, amit jóvá hagy és megerősít Jézus. Ezek után a fejezet további részében, a 21. versben olvassuk azt, hogy ettől fogva kezdé Jézus jelenteni a ráváró szenvedéseket. Milyen érdekes, ezt is látnunk kell, hogy Jézus először megvárta, nem rögtön kezdte a ráváró szenvedések taglalását, amikor egy-egy tanítványt elhívott, hanem miután ez a meggyőződés ébredt bennük és megerősödött bennük, és sziklaszilárd volt bennük ez a felismerés és meggyőződés, ezek után, ettől fogva kezdte jelenteni a tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy mivel az első felét nem fogadták el és be az elméjükbe és a szívükbe, ezért a vége, mint reménység, sem lehetett az övék, hogy harmadnapon feltámadni. Ellenálltak, nem fogadták el, nem tudta befogadni az elméjük és a szívük. És hadd tegyem föl a kérdést, emlékezzünk csak, mert több helyen, több más evangéliumban is olvashatunk arról, hogy Péter hogyan is reagált erre a kijelentésére Jézusnak. Elfogadta? Nem. Amikor, így van, nem eshetik, távol legyen, Uram, nem eshetik ez meg te véled. De ha csak ennyi történt volna, már az is súlyos, azt mondhatjuk, ugye, hiszen kiigazítja, helyre teszi. De ennél többről van szó. A 22. vers elején azt olvassuk, hogy Péter pedig előfogván őt, kezdi őt feddeni. Kezdi őt feddeni. Előfogván. Micsoda kifejezés ez? Hát milyen helyzetben tudjuk ezt úgy elképzelni, hogy valaki valakit előfogván? Hát valami gyermeki csíntevés során a szülő odahívja, és akkor elszámoltatja a csemetét. Előfogván kezdi őt feddeni. Ezek nagyon súlyos szavak, gondoljunk csak bele. És néhány verssel korábban a Szentlélek ihletésére és isteni befolyás alatt tette a hitvallomását. Képmutató lett volna? Nem. A legteljesebb őszintességgel mondta, amit mondott akkor. Mert akkor ilyen befolyás alatt volt. Most meg milyen befolyás alatt volt? Jézus szavaiból egyértelműen behazonosítható, mert Jézus megfordulván, ezt is, hogy el tudjuk képzelni, ki mennyire vizuális alkat, szinte ilyen filmszerűen előttünk lehet, hogy kevés volt, hogy csak úgy szól, szembe akart nézni, a szemébe akart nézni. Jézus pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Nyilván Pétert nem a sátánnal azonosította, hanem lerántja a leplet, hogy kettejük közé állt valaki, akinek a befolyása alatt és az ő késztetésére mondta azt Péter, amit mondott, hogy ez nem felülről való. Amikor olyan volt a megnyilatkozása, megnyilvánulása, akkor ezt Jézus, hát idéztük az imént, hogy készséggel nem csak elismerte, hanem azt mondja, boldog vagy, boldognak mondta. Itt viszont egy kicsivel később, ugyanaz az ember. Ez egy óriási intés és figyelmeztetés számunkra. Az őszinteség, az egyenesség nagyon fontos dolog, alap. De nem nyugodhatunk meg, nem elég. Akkor is azok vagyunk, akik vagyunk. Gyarló, esendő emberek. A legjobb szándékunk, őszinteségünk, hitünk ellenére is. Sőt, ha abban bízunk, akkor még inkább elhitethet, botláshoz vezethet, elgáncsolhat, mondhatjuk ezt így is. Jó ez a kifejezés, mert ugye a gáncs mit jelent? A gáncs elgáncsolás. Mikor valaki nem számít rá, óvatlanul, egy kitett láb, valamiféleképpen a másikat elbuktatni. Tehát a gonosz erre képes a legőszintébb hit ellenére is. És milyen megdöbbentő az is, hogy nem csak ezt mondta, hogy távol legyen, Uram, nem eshetik ez meg te véled, hanem más evangéliumok feljegyzik, Márk evangélium a 14. fejezete például, hogy mit is mondott még Péter. Ugye ez is súlyos, előfogván őt kezdé feddeni, de egy kicsit egyéb feljegyzések tanúskodnak róla, hogy magát másokkal össze is hasonlítva tette a kijelentéseit. Azt mondja, hogy veled kész vagyok, mind tömlözve, mind halálra menni. Egy. Kettő. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. Ugye itt láthatunk egyfajta magabiztosságot. Önmagára, az ő saját őszinteségére, hitére alapozást. Nem volt képmutató, őszinte ember volt, de láthatjuk ezt a fajta magabiztosságot nála, ami ráadásul arra késztette, hogy magát egy kicsit mások fölé emelje. Másokkal összehasonlításban ő jobban jött ki a saját szemében ebből a mérlegelésből. Nem tudott a maga állapotáról, ezt is hozzá kell tennünk. Nem volt tisztában vele. Magabízása vitte rossz útra. Azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést. Noha Jézus egyértelműen jelentette, hogy mi vár rá, sőt, rájuk is mekkora kísértés vár. Megverem a pásztor, szétszélednek a juhok, ezeket is mondta. Ennek ellenére is. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, kik? Hát a többi tanítvány. De én nem. Egy rövid néhány sort hadd idézzek Ellen White Jézus élete című könyvéből. Az a bűn, amely Péter bukását okozta, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. Talán megdöbbenünk, mert azt gondolnánk, Péter jellemzésére gondolok most itt, hogy hát egy kis magabiztosság volt, de ilyen erős szavakkal találkozunk itt, hogy gőg, önelégültség. És azt mondja, hogy a bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. Miért? Mert nem érzi a szükségét annak, hogy folyamatosan Istenre tekintsen, hogy belekapaszkodjon, hogy tőle várjon minden egyes megnyilvánulásához tanácsot, vezetést. Mondja úgy, ahogy érzi a belső késztetést. És különbnek tartja valamiért magát másoknál, a többieknél. Vigyázzunk, nem kell ezt kimondani sem. Itt Péter kimondta. Mert ő ilyen őszinte ember volt, hogy ami a szívén, a száján, kimondta. Ezzel semmivel sem volt rosszabb azoknál, a tanítványtársaknál, akik nem mondták ki. De Péter egymagában nem tudott volna vetekedni, hogy ki a nagyobb. Ugye? Tehát megvolt bennük is. Nem mondták ki. És elég, hogyha azt belül gondolja az ember, még kimondani sem kell, hogy ő valamiért különb másoknál. Bármiért. Most ne ilyen világban megszakott dolgokra gondoljunk, ilyen nyers, durva dolgokra, mert ez keresztény körökben nem így szokott megnyilvánulni. Ez a nagy veszélye ráadásul. Bármivel kapcsolatban fölmerülhet valakiben, talán még öntudatlanul is, a tudatában sincs. Valamit jobban tud, valamit jobban csinál, ő jobban szeret. Itt most már Péterről van szó, ő hűségesebb, ő áldozatkészebb. Hát nem ezt mondta? Ő ebben tartotta. Mert ugyan miről vetekedhettek? Miük volt? Hát ők őszintén elmondhatták, hogy mi mindent elhagytunk, érted? Ez igaz volt Jézusért, valóban. Anyagi javak, vagy evilági rang, tekintély, vagy bármi. E tekintetben nem vetekedhettek. Akkor mi miatt? Jobban tanít? Hatásosabb? Gyógyítások? Fájdalmas még belegondolni is, ugye? De ki kell mondanunk, hogy, hívő körökben, mint hogy ők is hívő körökbe tartozó emberek, sőt a legszűkebb tanítványi körben tartozó emberek voltak, csak így és ilyen tekintetben nyilvánulhat meg a vetekedés, a magunkat valakinél, valakiknél nagyobbnak vagy különbnek gondolás lelkülete. Folytatom az iménti néhány sort egy összesen két mondattal még. Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, míg nem képes lett arra, hogy átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust. Ugye azt, akit ő korábban, nem kevéssel korábban mondhatjuk így, Isten fiának vallott meg, nem is ismerem azt az embert. És ez utolsó mondat, nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. Tehát milyen érdekes, hogy nagyon magabiztos volt, azt gondolta, hogy, megmentett ember. Mi nem gondolhatjuk esetleg ezt? Megmentett emberek vagyunk, meghalt értünk Jézus, megtett értünk mindent, ki van kövezve az út, és ez önmagában igaz. De az előző órában is magamban mosolyogtam, hogy több olyan megjegyzés elhangzott, ami nincs véletlen, ami egybeesik azzal, amiről a mai alkalommal az ige alapján szólni szerettem volna, hogy tehát nem bízhatunk magunkban büntetlenül. Most a büntetést úgy érzem, hogy úgy értem, hogy az eset előtt felfúvalkodás van. Mondhatnánk így is, hogy az esés előtt bizony. Mert szinte törvényszerű, hogy esés követi. Ezért mondja az ige, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Péter önelégültsége miatt bukott el, de mi által állhatott újra talpra? Az alázatos bűnbánata miatt, ugye? Hogy ő ezt mélyen őszintén megbánta. Mélyen őszintén szívből, alázatos bűnbánat. Súlyosan vétkezett, de Isten elhagyja a vétkezőt? Hát nem. Nem. Ugye Jézus tekintete, szavai, hogy imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, mindezekbe kapaszkodva ő mélyen és igazán megtért. És emlékezzünk arra is, hogy feltámadása után Jézus háromszor, hogy így mondjam, próbára tette. Nem Jézusnak volt erre szüksége. Tudta, hogy mi van Péter szívében, mint ahogy a miénket is tudja, és mindenkiét. Ismerte a gondolataikat is. Olvassuk ezt. Akkor miért? A tanítványtársak számára elsősorban, de Péternek is megerősítésül. Ugye föltette a kérdést, hogy, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Szeretlek, Uram. Újból megkérdezi. Szeretsz engem? Szeretlek. Harmadszorra is megkérdezi. Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ez egyértelmű, ugye nem is kell magyarázni. Hogy az írmagja ott van-e a szívében, a lelkében annak, hogy magát egy kicsit mások fölé emeli. Nyomokban tartalmaz-e még a lelkülete valami olyat, ami, egy újabb bukáshoz fog vezetni. És mit mond Péter? Mi a bizonyíték annak, hogy ezt ő... Mi a bizonyíték a hiteles bűnbánatának? Erre a kérdése is azt mondja, hogy Uram, megszomorodván, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Csak ennyi, semmi több, ilyen nagy, hatalmas kijelentéseket nem tesz, semmiféle dagályos jelzőkkel nem illeti az ő odaadását, Jézus iránti odaadását. Péter most már nem emelte magát a többiek felé. Ennyit mond, és ezután kapta a megbizatását igazán. ezután vált csak igazán alkalmassá szolgálatra. Az egykor nyughatatlan és dicsekvő elbizakodott tanítvány megbánta a bűneit, és őszintén megtért. És az ő életében is igaz lesz annak az igének a második fele is, hogy aki megalázza magát, azt felmagasztaltatik majd egykor. De mit is jelent az igazi alázat? Mit is jelent? Mit nem és mit igen? Hogyha most egy pontokba akarjuk szedni, akkor mondhatom, hogy a nulladik pont, egy picit mégiscsak távolabb teszem, ugye, hogy hallható.
Vannak, akik nem jól hallanak.
Jó, köszönöm. Akkor igyekszem úgy beszélni, hogy azért ne legyen torz, megfelelő arányokat valahogy megpróbálom eltalálni. Tehát a nulladik pont az, hogy így hangzik ebben a kijelentésben, hogy aki megalázza magát. Tehát nem kívülről, nem mások által, nem a körülmények által, és így tovább. Ebben benne van az önkéntesség. De az elsőre térjünk rá, az első pont, hogyha most pontokba akarnánk szedni, hogy mit is jelent ez. Ennek nyomán nyilván kizárva azt, hogy mit nem. Az első, ahonnan indulhatunk, mint origó, kiindulási pont, hogy tudatában lenni az Istentől való függésünknek, először is a teremtésünkre vonatkozóan, a teremtésünk okán. Olvassuk az igében, hogy hiszen nélküle semmi sem lett, ami lett. Neki köszönhető az élet, az életünk. Azután a második pont közvetlenül utána, tudatában lenni a fenntartás okán is. Olvassuk az igében, hogy ha lelkét és lelését visszavonná, akkor elhervadna minden test, és az ember visszatérne a porba. Az, hogy lélegzünk, hogy a szívünk dobog, hogy élünk. Minden percünk az isteni gondviselésnek köszönhető. Azután tudatában lenni annak, hogy ami van és ami vagyok, azt mind neki köszönhetem. Ezt könnyen kimondja az ember. De újból és újból a tudatunkba kell idéznünk, és mélyen belegondolni, hogy minden, amim van és ami vagyok, azt mind neki köszönhetem. Mondja az ige, hogy mit van ugyanis, amit ne kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel, mondja a korintusi levélben Pál apostol. Ebben minden benne van. Ismeret, tudás, felismerés, empátia, érzékenység, tehetség, képesség, minden. 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 Tőle kaptunk. Azután következő pont. Tudatában lenni a bűn miatti elveszett állapotunknak, Isten nélküli elveszett állapotunknak, hogy Isten nélkül, az ő kegyelme és irgalma nélkül teljességgel, totálisan reménytelen állapotba került az ember egykor. Ugye mi a kegyelem, az irgalom? Hogyan tudnánk más szavakkal visszaadni a jelentését, a meg nem érdemelt jóság, könyörület. És ezzel találkozunk Jób könyve 33. részében, abban a leírásban, amikor azt olvassuk, hogy az ember elveszett állapotáról van szó először, utána azzal folytatja a 24. versben, hogy és az Isten könyörül rajta, hogy, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Enélkül a semmi, a nihil, a megsemmisülés az ember osztály része, lenne az ember osztály része. De Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, mármint az enyészet, a megsemmisülés, az örök elveszés sírjába, váltságdíjat találtam. Tudatában lenni ennek a váltságdíjnak az értékével tisztában lenni, és nem elfeledni, hanem újból és újból magunk elé idézni. Ezért is igaz az, hogy tulajdonképpen nem csak úrvacsoráról úrvacsorára, hanem nap mint nap jó ezen elgondolkodni, valami kis csendes időszakot keresni nap mint nap, magunk elé idézni, végig gondolni, újabb vonzatait, körülményeit, szintjeit ismerni fel mindannak, ami az ára volt a megmenekülésünknek, ami a váltságdíj maga volt. De folytatom tovább. Tudatában lenni a bűn rontása súlyosságának bennünk. Mert hiszen ez volt Péter is, hogy idáig ő eljutott tulajdonképpen, hogy ő értéket látott Jézusban. Ő az Isten fia, a megígért szabadító, megváltó. De nem volt tudatában a bűn miatti elveszettségének, a saját maga elveszettségének, a bűn rontása súlyának saját természetében. Ahogy mondja az ige, hogy minden fejbe, tehát most ószövetségi igéket idézek, amiket Péter is abban az helyzetben ismert. Minden fejbeteg, minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs e testben épség. Így tekintett vajon magára? Így tekintünk magunkra? A másik ige, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hát de még mennyire cselekedhetünk? Csak jót nem. Tartósan, igazi, valódi jót, csak rosszat. Azt viszont jó kedvel, bőséggel. Tehát az az ige, hogy nem lakik bennem, az a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a végkezvitelét nem találom, hogy még ezt is érintettük az előző óránkban, hogy nem mindig azonos az ember a tetteivel. Van, amikor negatív, van, amikor pozitív értelemben. A negatív az, amikor mást, jobbat mutat. Ez a felszín, ez a képmutatás, amire vonatkozva a legsúlyosabb jajmondásai vonatkoztak, ugye Jézusnak, hangzottak el Jézusnak. De a másik is igaz az emberek esetében, nagyon sok esetben. Amikor jó szándék, jó elgondolás, jó késztetés indítana valakit, valamivel nem számol, valahogy mégis kibicsaklik, kisiklik, nem úgy sül el, nem úgy alakul, amikor belül szíve szerint, szándékai szerint nem azonos azzal, és Isten nem is azonosítja. Mi emberek sajnos sokszor igen, de tévesen, mert nem azonos azzal. És Isten nem bízta ránk az ítélkezést. Mi nem tudjuk minden esetben tisztán, világosan megítélni egy ember indítékait szinte soha, csak azt, amikor az igével valami ellentétes. Azt az ige alapján, erről is ugye volt szó, azt igen. De a tetteket nem, illetve az indítékokat nem. Azt is olvassuk az igében, ugye, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Mit is mondott Péter? Ez a szó hangzott el az ő esetében is. Veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Őszintén mondta ő ezt ebben a pillanatban, vagy képmutatóan? Abszolút őszintén. Milyen volt a helyzet, a körülmény? Fenyegető volt-e, veszélyes volt-e, amikor elhangzott? Nem. Teljes békében és nyugalomban. Ezzel nem számolt, hogy egy megváltozott helyzetben, amikor nem béke, nyugalom, hanem egy egészen más helyzet van, akkor mit elég ki tőle? Mennyire kapaszkodik ő Istenbe? Mennyire kéri a segítséget? Mennyire készül fel? Mennyire fogadja meg Jézus tanácsát, illetve intését, figyelmeztetését, hogy vigyázz, vigyázz. Mert nagy bukás várható, ha nem vigyázol. Még arra az ígére is hadd utaljak, hogy azt mondja, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hogyan is értsük ezt? Hogy nagyon sokszor még az úgynevezett jó cselekedeteink be is, azért valami kis nem kristálytiszta indíték, azért úgy beszűrődik. Ha nem egyéb, akkor annyi, hogy hát, hogy jó véleménnyel legyenek rólunk mások. Ez még nem valami tisztátalanság. De már akkor rögtön ott van, hogy nem önmagáért szeretjük az igazságot. Egy kicsit azért a jó vélemény, a dicséret, a jó színben feltüntetni magunkat. Lássuk meg, érjük tetten ezeket. Ezért mondja Luther is azt, hogy a mi legnagyobb erényeink is csupán tündöklő vétkek. Megdöbbentő, de világos, nagyon találó kijelentés ez. És mindebből fakadóan pedig az igazi alázat ugye azt jelenti, hogy magunkra semmit nem építve abszolút Istenre tekintünk, és benne bízunk, belé kapaszkodunk, hogy nem akarunk és nem merünk Istentől függetlenülni. Kis időre sem. Emlékezzünk csak, mit mond az ige. Ugye Káinnak ez a bűn az ajtó előtt leselkedik. Tehát olyan kifejezés található ott azon a helyen, hogy ugrásra készen heverészik. Szinte megjelenik előttünk egy nagy ragadozó, egy oroszlán vagy tigris. De milyen érdekes, hogy még egy macskánál is megfigyelhető ez, amikor ugrásra készen vadászik. Esetleg csak a farka mozgása jelzi a feszültséget, de abban a pillanatban robban, amikor a helyzet olyanná válik, az ajtó előtt leselkedik a bűn, illetve az, aki a bűnbe akar bennünket rántani. Ilyen értelemben sosem bízhatjuk el magunkat, mert nem vagyunk biztonságban. Amíg a mi emberi természetünkkel itt az újjáteremtésig élünk. Tehát, hogy nem akarunk, ne akarjunk Istentől függetlenülni, és függetlenül gondolkodni, szólni, dönteni, lépni, cselekedni. Hogy ne érezzük Isten nélkül biztonságban magunkat egy pillanatra sem. Az igazi alázat, és erre most csak éppen felvillantanék néhány példát, néhány bibliai példát nem lapozzuk fel, nem keresünk ki. Jól ismert bibliai példákról van szó, azt gondolom, de talán olyan részletéről, ami példaértékű kései hitbeli utódok számára is, a mi számunkra is. Az egyik személy, akire most utalnék, Józsafát király, aki egy helyzetben, egy rendkívül súlyos helyzetben, amikor az ellenség óriási túlerővel támadja meg őt, támad másnak várható az ütközet, hatalmas túlerő, teljesen emberileg reménytelen helyzet. És hadd tegyen fel a kérdést, hogy hogy szokott ez történni bármikor olyan helyzetben, amikor valami nagy ütközet előtt áll egy hadvezér, egy a nép vezetője, itt most királyról van szó, hogy mit tesz, hogy a népben ugye valamiféle biztonságérzetet keltsen. Hát erőt mutat, erőt demonstrál, magabiztosságot sugal, hadi tervekről beszél, bizonyosságról, győzelemről. És Józsafát mit tesz? Összehívja a nép minden vezetőjét és a népet a templomba. Ott megáll Isten előtt, nem a néphez szól, nem a népet lelkesíti először, hanem Istenhez szól. És mit mond neki? Egy hosszabb imádság, de a legdöntőbb dolgot emelném csak ki. Ezt mondja, Istenünk, nem tudjuk, mit cselekedjünk. Csak te reád néznek a mi szemeink. És egy hatalmas győzelem követte ezt az imádságot. Ugye magabiztosságnak az éles ellentéte. Ki mert, de mégis látszólag a félelem megnyilvánulása, a tehetetlenségé, mégis mekkora erkölcsi bátorság kellett ahhoz, és hit, hogy a nép előtt felvállalva ezt, hogy nincs haditerv, nincs biztos megoldás, nem tudjuk, mit cselekedjünk. De nem csak az első fele hangzott ennek a kijelentésnek, mert önmagába kevés lett volna, hanem a második fele is. Csak te reád néznek a mi szemeink. Isten ezt a hozzáállást álthatta meg úgy, hogy egy hatalmas győzelemhez segítette őt, magát is, és az egész népet is. Sokszor ezeknek a jól ismert történeteknek csak arra a részletére koncentrálunk, amikor maga a szabadítás történik. Hogy hogyan, miként, milyen módon. De nézzük meg az előzményét is mindig. Hogy mi volt az előzménye, mi volt az a magatartás, lelki hozzáállás, amit Isten megállhatott, és egy ilyen szabadítással léphetett közbe. Egy másik eset, Gedeon esete. Ugye ezt is nem arra a részre tenném most a hangsúlyt, hogy először elmegy 32 ezerrel, ugye próbák, sorozat, aki fél, menjen haza, mondja Isten, sok ez a nép, hazamennek, marad 10 ezer, még ez is sok, újabb próba, víznél isznak. És aztán 300-zal megszabadítja a hatalmas túlerővel szemben. Nem erre a részére tenni most a hangsúlyt, hanem arra, hogy mikor megszólítja őt, mi volt az előzmény ennek a szabadításnak? Mit mond Gedeon, mikor Isten kijelenti neki, hogy őt választotta ki a nép vezetőjének erre a szabadításra? Mit mondott erre? Engem, a legkisebb vagyok atyám házában. A legkisebb vagyok atyám házában. Magabiztosságnak nyoma sincs, írmagja sincs. Ezt a hozzáállást áthatta meg Isten úgy, hogy ezt a rendkívüli csodát és hit tapasztalatot véghez vitte. És ezzel megajándékoztam őket, mondhatjuk ezt így. De újból föltehetnék egy másik kérdést, egy más jellegű, nem csatában való szabadítás. Mikor kapta Salamon az emberit messze meghaladó bölcsességet? Mikor? Ugye azt a bölcsességet, aminek utána aztán híre ment messze földön. Akkor, mikor ez volt a véleménye magáról, hogy kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Adja azért, Uram, nekem bölcsességet. Nem egyebet kért, de egyebet is megkapott. Kicsin gyermek vagyok, mondta felnőtt férfiként. Ezt ő elismerte, ezt ő Isten elé tárta. A magabiztosságnak, az önelégültségnek, én vagyok a kiválasztott a fiak közül. Nyoma sincs, írmagja sincs. Azt gondolom, hogy ez mindez példaértékű. És szeretnék még egy példát említeni, ez pedig Illés, aki szintén egy rendkívüli tapasztalatnak lehetett a részese, és véghez vivője is bizonyos értelemben. És most nem arra a részére gondolok, amikor több száz Baál pap és proféta, hamis proféta ellenében Isten az ő imájára válaszol tűz által. Nem erre a részére gondolok. Ugye tudjuk, hogy 3,5 éven keresztül szárazság volt, csontszárazzá vált a föld, éhínség, nyomorúság volt. A nép eltévejedése, eltávolodása miatt Istentől, ami után még azt sem tudták pontosan, hogy az Úr-e az Isten, vagy pedig az Úr, mert a Baál szintén ezt jelentette. És amikor ezt a próbát ajánlotta Illés, hogy egy farakás tetejére ugye az áldozatot fölkészítik, és amelyik Isten, imádkozzanak a Baál papok is Istenhez, és amelyik Isten tűz által felel, az az Isten. Akkor azt mondta a nép, hogy jó lesz. Miért? Mert nem láttak tisztán. Ugye utólagosan tudjuk, hogy tévesen gondolta azt Illés, hogy csak egyedül maradt. Voltak ott még 7000-en. De ők sem voltak biztosak benne. Elbizonytalanodtak, eltévejedtek. De ők szívükben, lelkükben nem voltak még romlottak. De én most arra a részére szeretnék utalni, amikor ez megtörténik. És azonnal jött az eső, A zápor, amire vágytak, felüdítve a földet, reménységet adva, hogy megszűnik az éhség? Nem. Egy várakozási idő következett. Mi történt ekkor? Illés fölmegy a hegyre, és a hegy tetején ő leborul, és azt kéri a szolgájától, menjen el a hegy széléig, és míg ő imádkozik, addig nézze meg, hogy jön-e valami kis felhő. Ugye horizonton feltűnik-e valami kis felhő. Leborul, imádkozik. Egy aprónak tűnő mozdulatra. Hadd irányítsam a figyelmet. Nem csak azt olvassuk, hogy leborul. Így olvassuk erről az idős prófétáról, hogy fejét a térdei közé téve borult le. Ez a legmélyebb meghajlás, lekuporodásnak a jele, vagyis a megalázkodásnak a jele. És imádkozik Istenhez. Visszajön a szolga, nincs semmi. Menj vissza, mondja, és folytatja az imád tovább. És ez megismétlődik többször. És Illés kitart, és nincs változás. Első, második, harmadik alkalommal nincs változás. Most néhány sort hadd olvassak fel azzal kapcsolatban, hogy ahhoz mi kellett, hogy ez a változás is meglegyen. Vagyis az az ígéret, amit Isten tett, hogy esőt ad majd, és megszűnik a büntetés. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Nézzük meg, hogy van feltétele a meghallgatásnak. Nincs bezárva füle a mi imáink előtt, de van feltétele. Feltételei a meghallgatásnak. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Az egyik akadály tehát mi lehet? Az egyik akadály az, hogy összes célunk nem az ő céljával fonódik össze, megvannak a magunk is céljai, vágyai, tervei, és akkor nem állhat meg bennünket kockázat nélkül, mert ha ilyen nem teljesen tiszta indítékokkal is áldását adna ránk, akkor egyrészt megelégednénk, hogy jól vagyunk úgy, ahogy vagyunk, minden rendben van, másrészt pedig a dicsőséget az áldás elnyerésekor magunknak tulajdonítanánk, nem annak, akitől származik. Még egy néhány sor, hogy mi lehet az oka a várakozásnak, amikor várakoznunk kell az imánk meghallgatására. Isten nem mindig felel imánkra, mikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásra és kedvezésre. Szívünk vizsgálata helyett, hogy belengedtünk-e gonoszságot, hogy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy tőle függünk, és hogy és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát. Olvasom tovább. Illés megalázta magát. Még csak olyan lelki állapotba nem került, hogy többé már nem tulajdonította volna magának a dicsőséget. Egy pillanatra megállok. Nem megdöbbentő? Hiszen hatalmas tapasztalat átélője volt a hegyen. Tűz szállt le Istentől. Hát ez is egy válasz, egy felelet volt. De ez egy részeredmény, egy lépcsőfok volt, de még nem minden. Illésnek is még további tisztulásra, önvizsgálatra volt szüksége. Illés tehát megalázta magát, még csak olyan lelki állapotban nem került, hogy többé már nem tulajdonította volna magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele esőnek. A próféta mégsem adta fel. Ugye a kitartás. És most figyeljünk erre a rövid néhány sorra. Végig tekintett életén. Hát Illésnek milyen bűne lehetett? Hát nem olvasunk semmilyen feljegyzett bűnöket. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Egy-egy helyzetben, hogy milyen érzékeny dolog ez, hol mulasztotta, nem csak a konkrét bűnök miatt lehet elveszni, hanem valamit nem tenni, vagy nem Istennek adni a dicsőséget, vagy elmulasztani Isten tiszteletét. Hol mulasztotta Isten tiszteletét? Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát a maga szemében, mind a maga szemében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának ezt a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Ekkor, ezen a ponton, a szolga előállt és így szólt, íme kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Miért is olvastam ezt fel hosszabban? Azt gondolom, hogy mi is mindnyájan egy várakozási időben élünk. Várjuk azt a kicsinyke felhőt, amiből aztán nagy esőnek zúgása lesz. Mind az egyéni, mind pedig a közösségi életünkre. A Szentlélek kiáradására gondolok, amit mindazok elnyerik, akik ezeket a feltételeket, hogy így mondjam, teljesítik. Nem valami nagy dolgot állít elénk az ige, csak azt, hogy eljutni a magunk megalázásának addig a pontjáig, hogy nem magunkra építünk, nem magunkban bízunk, hogy embereknél ez lehetetlen, ezt magunkra nézve is így gondoljuk, hogy nem ítélkezünk, nem gondolunk senkiről semmi rosszat. Magunkban nézünk, és magunkat megalázva Isten előtt kitartóan könyörgünk és várjuk az ígéretnek a beváltását. Nem késik el az ígérettel az Úr, olvassuk az igében. Azt mondja, hogy ő készségesen adja. Nem csak az egyéb ajándékait, hanem a legfőbbet, amelyben minden más áldás is benne foglaltatik, a Szent Lelkét. És én kívánom mindannyiunk számára, hogy legyen meg bennünk a készség az önmagunk megalázására. Mert ha csak a jó szándék van meg bennünk, abból csúfos bukások következnek. Ha a jó szándék megvan bennünk, és nem vesszük ki magunkat Isten kezéből, abból megtörténhet, hogy olyan események lesznek, amiket Isten azért hoz az életünkbe, hogy magunkban nézzünk. Magunkban nézzünk, elgondolkodjunk, levonjuk a tanulságokat, hogy teljes szívünkből Isten keressük, és Istenhez térjünk. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ismerjük föl, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél és Istennel együtt minden lehetséges, és hogy teljesedjen is be mindez az életünkben. Amen.